Tisztelettel köszöntök mindenkit! Én a Bíró Anna Mária vagyok, az Erdély Múzeum Egyesület kiadójának a vezetője, a programfelelőse, és akkor elkezdenénk a Moldvai Magyar Tányér Szótárának a bemutatóját. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Erdély Múzeum Egyesület nevében. Ez nekünk egy ünnepi pillanat, hogy ebben a körben is bemutathatjuk a szótárat. Köszöntjük a szótár szerkesztőjét, összeállítóját, a Péntek János professzor urat, bár azt hiszem, hogy a közönség nagy része már különböző szerepeivel találkozhatott vele, de szótár szerkesztőként talán most 3 órától lép fel itt ebben a teremben. És nagyon szépen köszönöm az intézmény nevében is, hogy Kis Jenő professzor úr és Haládi Kovács Attila professzor úr, akadémikus urak elvállalták a szótár bemutatását és méltatását. A szótárnak volt már bemutatója Kolozsváron, de úgy gondoltuk, hogy mindenképpen szeretnénk ezt itt ilyen közegben is bemutatni, felvázolni azt a folyamatot, ahogy ez a szótár létrejött, és azt hiszem ebben majd a Péntek a professzor úr segítségét is kérjük, mert ez nem egy rövid folyamat volt. A kolozsvári bemutatón az is elhangzott, hogy talán még regényt is lehetne írni arról, hogy hogyan állt össze ennek a szótárnak az anyaga, illetve milyen viszontagságai voltak az összegyűjtött adatoknak, úgyhogy majd a professzor urat is megkérjük, hogy szóljon hozzá az elhangzottakhoz, és vázolja valahogy ennek a munkafolyamatnak a főbb pontjai. Az első kötetről már beszéltünk ebben a teremben, az 2016-ban jelent meg, és az első kötet önállóan is piacra került, tehát meg lehetett vásárolni az első kötetet, így lehet sokan vannak a teremben, akiknek az már megvan. A második kötet 2017-es dátummal, a harmadik pedig 2018-assal jelent meg, de már csak csomagban árusítjuk őket, tehát a második és harmadik az együtt is megvásárolható, illetve így hármas csomagban kapható majd. Hogy ez miért van így, azt hiszem, hogy majd arról is esik néhány szó, hogy hogyan tevődik össze ennek a három kötetnek az anyaga, illetve miért ilyen kicsit furcsa a számozása, hogy 1/1, 1/2, illetve második kötet. És akkor én nem húznám sokáig a szót, hanem felkérném Kis Jenő professzor urat, hogy méltesse a szót el. És akkor azt hiszem, hogy ott.
Hölgyeim és uraim, tiszteletbe gyűltek! Óriási dilemma előtt állok. Egy három kötetes, majdnem 1500 oldalt számláló művet kellene bemutatnom. Hogyha arra vállalkoznám, hogy megpróbálom minden lényeges pontját bemutatni, akkor a lehetetlenre vállalkoznék. Tehát erre nem vállalkozom, csupán arra, hogy bizonyos dolgokat kiemelek. Idézek a szótárból, napjövettől napnyugodtig. Itt kellene lennünk ahhoz, hogy minden fontos lényeges dolgot megtudjunk a szótárról. De a bemutatónak nem is az a célja, hogy minden részletesen bemutasson, hanem az, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy érdemes-e kézbe venni a szótárt, vagy nem. Nem már zsákba macskát, érdemes gyakran forgatni. Kezdjük a címmel. A Moldvai Magyar Tájnyelv Szótára. Ez a cím. Nyilván mindenki hiányol valamit, a csángó szót. Én megmagyarázom a szerkesztő úr helyett most, hogy miért ez a cím. Péntek János professzor úrnak ugyanis az a véleménye, hogy a moldvai magyar nyelv nem külön nyelv, nem a magyar nyelv legközelebbi nyelvrokona, hanem a magyar nyelvnek szerves része, területi változata. Ezért moldvai magyar tájnyelv. Na de miért szótár? Miért nem tájszótár, hiszen nagyon jól tudjuk, akik ott jártunk, tapasztalhattuk is, hogy bizony, amely szavakat ott hallottunk, azok szinte mindig így vagy úgy eltértek a közmagyar szavaktól. Nos, azért szótár, mert a szótárban vannak olyan szavak, amelyek a közmagyarral azonosak. De a döntő többség nem azonos, tehát eltér így vagy úgy. A tájszótár azért tájszótár, mert nem közöl közmagyar szavakkal egyedül szavakat. Igen ám, de lexikográfiailag vajon van-e olyan lényegi különbség a kettő között, hogy azt érdemes volna kiemelni? A válaszom az, hogy nincs nagy különbség. Aki tehát lexikográfiai értelemben óhajtja megítélni ezt a szótárt, annak bizony ismernie kell, hogy a dialektológia mit tud, vagy mit nem tud a lexikográfiáról. Ebben az értelemben rendkívül megnyugtató helyzetben vagyunk, ugyanis a szerkesztő, Péntek János tanár úr, emeritus professzor Kolozsváron, illetőleg a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az személy, az a kutató, az a kolléga, akinél alkalmasabb ember keresve sem találhatott volt, sem Kolozsvár, semmi, sem senki. Úgyhogy nagy köszönettel tartozunk neki, hogy vállalta ezt a feladatot. Erre még a végén visszatérek, hogy mit jelentett szerkeszteni ezt a hatalmas munkát. Kérdés tehát az, hogy kiknek a szavait tartalmazza ez a szó. Most azt mondanám, hogy a Csángókét, akkor voltaképpen helyesen is járnék el, márpromilig követném a közszói, illetőleg a laikus nyelvhasználatot. De éppen Péntek János az, aki etimológiai kutatásaival is valami olyan megállapításra jutott, amivel igazolja, hogy a Csángó nevezet használata nem egészen korrekt, nem volna egészen korrekt a moldvai magyarokkal kapcsolatban. És ez megjelenik a szótárszerkesztés szintjén is, ugyanis világosan elkülöníti a szerkesztő azt, hogy a szó, amely a szótárban szerepel, az vajon mezőségi eredetű-e, vagy székely eredet. Tehát arról van szó, hogy a moldvai magyarok egy része mezőségi áttelepülők utódait jelenti, a másik része pedig a madéfalvi veszedelem után Erdélybe áttelepült székelyeket. És a Csángó Péntek tanár úr eredet magyarázata szerint nem az eltávozik, elkóborol jelentésű csáng szóból, igéből származik, hanem bizony a Moldvába került székelyek névadása, mégpedig azon az alapon, hogy a moldvaiak, már tudnék a mezőségi származékok, a csinál csánnak mondják. Tehát az odaérkező székelyek találkoztak ezzel a jelenséggel, hogy tudnék az már ott lévő magyarok csánoknak, csánt mondanak állandóan, és ők adták ezt a nevet a már ott lévő mezőségi származásnak. És amikor a székelyek megjelennek, akkor ugye a északi és a déli csángok közé kerülnek. Többségükben tapasztalatták ezt minden nap, és úgy látszik, hogy érzékelték az ő fejlettebb a voltukat, már tudnék ott élőkhöz képest. És hát nem nagyon udvarias gesztus, de ezt a csúf név félét adták az ott lévő, korábban ott megjelenő magyaroknak. Hányan lehetnek a moldvai magyarok? Pontosan nem tudom, de valószínűleg senki nem tudja. Minden esetre az 1897-es jászvásári püspök a következőket írta, tessék figyelni, Moldova körülbelül 65 ezer magyar eredetű katolikus lelket számít. Belőlük 40 ezer nem ért mostanáig más nyelven, csak magyarul. A helyzet az volt, hogy gyökeresen megváltozott. Ma már kevésre tehető azoknak a száma, akik a magyart jobban beszélik, mint a románt. Tehát eljutott ez a társaság a nyelvváltásig. Magyar egynyelvűből a többség már román egynyelvű lett, de ők még vallásukban, mivel római katolikusok, őrzik ezt a bizonyos hagyományt, ők a katolikok, tehát ezzel jelzik, hogy nem románok eredetileg, hanem mások. Illetőleg tessék arra gondolni, hogy mivel sem az egyházi szertartások nem folyhattak és folyhatnak magyar nyelven, és az iskolában sem tanulhatnak már magyarul, nem csoda, hogy a nyelvváltás küszöbére érkezett voltak éppen a moldvai magyarság. Ezt nem örömmel mondom, de mint a tudománnyal foglalkozó embernek tényekhez ragaszkodnom kell, illetve a tendencia, ami kibontakozik, azt világosan meg kell fogalmazni. Egyébként ez a szótárban is világosan megfogalmazódik, és Péntek tanárok pontosan fölvázolja, hogy a 20. század döntő fontosságú volt ebből a szempontból, illetve a 21. század már nem másról szól, mint a teljes elrománosodás. 1950 körül körülbelül 100 faluban beszéltek még magyarul. Az idő kereked gyorsan őről, és ez a szám ma már természetesen nem él. Kérdés az, hogy honnan vette a szótárt készítő társaság, illetve a szerkesztő maga a szavakat. Vajon élőgyűjtést, terepmunkás kutatásokat végeztek? Nem, hanem a már meglévő nyomtatásban megjelent, illetőleg kéziratos formában hozzáférhető anyagot dolgozták bele. Azt mondhatnám így módon, a moldvai tájnyelv szótára, a moldvai magyar tájnyelv szótára a lehető teljességgel földolgozza a 20. században leírt, közzétett moldvai magyar szavakat. Ez nyilván nem azonos a teljességgel, ezt nagyon jól tudjuk. De az, hogy ilyen hatalmas mennyiségű anyagot sikerült összegyűjteni, az lehetővé teszi azt, hogy így fogalmazzak. Ha a szótári munkálatokat nézem, a korábbiakat, akkor a következőket említem meg. 1906-ban és 7-ben egy finn nyelvész, Yrjö Wichman gyűjtött az északi csángó körében és a Brassó melletti 7 falu nyelvjárásaiban. Ez a gyűjtés sajnos nem jelent meg csak 1936-ban. Csüri Bálint 1928 és 31 között, akkor még Kolozsvárton dolgozott, gyűjtött a déli csángó körében. Ez tudatos döntés volt, mégpedig Bogdán falván, helyek szerint Bogdán falán, és nem tehette közzé az anyagot, tudnék a II. Világháború során, 1944-ben elégett a kézirat legnagyobb bánatunkat. És aztán következett 1959, amikor Szabó T. Attila professzor, akkori tanszékvezető szóba hozta, hogy tervbe vétette, vette, hogy csinálni kellene valamit. És ami megvalósult a csángó nyelvjárási atlasz, illetőleg természetesen más természeti munkák is folytat, főleg jövevény szó kutatások. Minden esetre, ami a szótári munkálatokat illeti, tessék arra gondolni, Wichman gyűjtése 30 évvel később jelenik meg, Csüri gyűjtése megsemmisül, és a csángó atlasznak a szavai csak 40 évvel később jelenhettek meg a Magyar Nyelvtudományi Társaság jóvoltából, illetőleg annak köszönhetően, hogy a magyar nagykövetség részt vállalt abban, hogy bizonyos ottani magyar nyelvű anyagokat segítsen Magyarországra juttatni, a megjelentetést sikerült tenni. A jövevény szókutatás viszonylag korán elkezdődött, 1876-ban a nyelvtudományi közleményekben Édespáher Antal tett közzé a magyar nyelv román jövevény szavairól egy hosszabb tanulmányt, ő 124 szót tárgyalt. 1942-ben Blédi Géza a román nyelvű doktori disszertációjában tárgyalja a román jövevény szavakat, és 570-ről szól. Márton Gyula a Moldvai Csángó nyelvjárás román kölcsönszavai című munkájában 1972 2730 jövevény szót tárgyal, és Márton Gyula, Péntek János, Hő István a magyar nyelvjárások román kölcsönszavai, tehát egész Erdélyről van szó, 1977-ben jelent meg már 4243 szót tárgyalt. Ha azonban azt nézzük, hogy a területi megoszlás milyen, akkor óriási különbségeket látunk. Székelyföldön volt a legkevesebb román jövevényszó, 38. És Kalotaszeget azért említem, hogy szerkesztő úrnak kedves hazáját is szóba hozzam, ott is csak 53. Ezzel szemben Moldvában volt a legtöbb, az északi és a déli csángó körében 500-tól lehet beszélni. A szótár forrásai között szerepelnek, és ezt külön hangsúlyoznám is, követendő példaként későbbiek számára, sok, legalábbis szép számú kutató, kolléga saját gyűjtéseit rendelkezésre bocsátott. Tehát saját gyűjtési anyaggal járultak hozzá. És úgy indult a vállalkozás, hogy bőven voltak emberek, akik segítették a szerkesztő munkájában. Adatrendezésben, adatgyűjtésben, sőt a szerkesztés első fázisában itt. De hogy folytatódott a történet, arról később fogok beszélni. Milyen szótár a szótár tipológia szerint a szóban forgó szótár? Úgy hívjuk, hogy regionális szótár. Tehát bizonyos régiónak a szavait tartalmazza, és azokat a szavakat is, amelyeket ezt már mondtam korábban, megvannak a közmagyarban is. Az első ilyen szótár a magyar nyelvtudományban Csüri Bálintnak a szamosáti szótára volt. De nem tartalmaz annyi szót, mint ez a bizonyos moldvai szó. Ha a közmagyarral megegyező szavakat emlegetek, akkor bizonyítanom is kell, hogy valóban vannak ilyenek. Ezért kértem néhányat, tessék figyelni. Szerb, sokszor, só, sisak, nyálas, nemes, nádas, küzdelem. Természetesen több is van, de összességében nagyon kevés. Belekerültek a szótárba a hapaxok, tehát olyan román szavak, amelyeket a magyar anyanyelvű moldvai magyarok kivételesen használnak. Tehát nem vált még magyar szóhasználatuknak igazi részévé. Bár hozzátehetjük, nem is lehetett olyan egyszerű dolog elválasztani ezt a két szórétegét. Tessék belegondolni, ha valaki két nyelvű, akkor az egyik nyelvről úgy átugrik a másikra, hogy észre sem veszi, illetőleg a szóhasználat is olyan, hogy nem azért választja azt a szót, mert nem tudja mondjuk magyarul, hanem mert éppen akkor az jött a nyelvére. De hát erről azok tudnának sokat mondani, akik ott élnek és a kutatásokban részt vettek. Én ilyen helyzetben még soha nem kerültem fel, érdemben illatkozni erről nem tudok. Egy nagy de következik. Van ennek a szótárnak egy olyan újítása, amely valóban teljesen új a magyar regionális lexikográfiában. Ez pedig az, hogy közöl, így mondom most, mutató részt is, mutató fejezetet, és a harmadik kötet ez. Amik rendben van, hozzá vagyunk szokva a fölütünket, akár regionális szótárt, akár tájszótárt, találkozunk akkor olyan szavakkal, amelyeket nem ismerünk, és a jelentést úgy állapítjuk meg, hogy elolvasod a jelentés megadást. Igen ám, de ha arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk azt, hogy szép, azt, hogy mennyasszony, azt, hogy ház, tudni akarom, milyen szavakkal fejezik ki a vizsgált területen, akkor ezt az alfabetikus rendben közölt szólista nem biztosítja. Így módon tehát, ha azt olvasom, hogy csáta, akkor ugye kiderül, hogy az azt jelenti, hogy csapat, de hogyha azt akarom megtudni, hogy mit jelent a csapatot, milyen más szavakkal fejezik ki, akkor nyilván erre is rá fogom munkani, meg a csapatra is. Vagy gondoljanak arra, hogy gyakran idézett példa az egyetemeken, a szentül, meg a szentület. Mit jelent a szentül? Lenyugszik, lemegy, napszentület, ugye a nap lenyúlása. Nos, ezeket akkor találom meg leghamarabb, hogyha utána nézek annak, hogy mit is jelent az alkonyodik, vagy az alkony. És akkor azonnal rábukkanok. Ez azt jelenti más szavakkal, hogy a szótárnak a felhasználhatósága, értékesíthetősége óriási mértékben megnövekszik. És sajnálom, hogy az eddigi szótárak beleértve a tájszótárakat is nem ilyenek. Nyilván a példa ragadós lesz, és ezentúl születendő tájszótárak már így járnak el. És előre is és utólag is köszönet Péter Talájónak, hogy ezt az újítást bevezette. Nekem külön gyönyörűséget szerzett az, hogy a harmadik kötet, a mutató kötet tele van, tel is tele van néprajzi szempontból, de nem csak néprajzi szempontból fontos ábrák, rajzok, fényképek sokaságával. Kitűnő felvételek. Csak irigykedve látom, lapozgatom, hogy milyen jó, hogy ezek megvannak, és milyen jó, hogy Péter tanár úr eredendően jó kapcsolatban van a néprajzosokkal, ő maga is néprajzi érteklődésű, kezdettől fogva az volt, és gyönyörűséget fognak maguk is, ha olvassák, találni ebben a sok-sok ábrában és fényképben. Közelebb kerülünk ahhoz, hogy el tudjuk képzelni azt a népi kultúrát, mindennapokat, amely ezeket az embereket körülvette, amikor ezek a fényképek készültek. Azért is fontos ez, legalábbis most is számomra, hogy hangsúlyozhassam, hogy a Wörter und Sachen, a dolgok és megnevezés, már tudjuk a szó kapcsolata, ugyan nem divatos ma már, nem szokás emlegetni, de hát attól még tény, hogy a néprajzosok, illetőleg a főként a dialektológusok egymásra vannak utalva. Amit az egyik csinál, az hasznos a másiknak, amit a másik csinál, az hasznos az egyiknek. Ilyen szempontból is hangsúlyosan kitűnő ez a szótár. Hogy nem új gyűjtéseket tartalmaz, az vesse a szótár szerkesztőjére az első követ, aki vállalkozna arra, hogy elindul most a magyar falvaiba, és elkezd mondjuk meghatározott kérdői alapján gyűjtéseket végezni. Ez óriási munka volna. A terepmunkát bizonyos értelemben, vagy esetleg bizonyos szempontból egyesek nem tartják komoly munkának. Egyre nehezebb gyűjteni nyelvjárási környezetben, illetőleg kétnyelvűségi környezetben is. És ezek a gyűjtések, amelyek megbízhatóak, ha szakemberek csinálják, későbbi kutatásoknak soha el nem avuló forrása lesz. Tehát valamilyen formában meg kell becsülni, vagy jobban meg kellene becsülni az efféle szótárnak a készítőit, arra is gondolva, és itt lassan elérkezem ahhoz a ponthoz, amikor a szerkesztésről és a szerkesztőről munkájáról kell szólnom valamit. Hogy tudnélik, amikor azt írja bevezetőben finom visszafogottsággal Péntek János, hogy idézem, nem maradtam ugyan egészen magamra, de a szerkesztés oroszlán részét végül nekem kellett elvégeznem. Óriási szolgálatot tett ezzel a nyelvtudománynak. A másik dolog, ahogy menti a fiatalokat, akik a kezdet-kezdetén ott álltak mellette, de különböző okokból nem tudták végigtartani a munkát mellette. Azt írja, hallani fogják, mentegetve a fiatalokat. A fiatalok számára a személyes ambíciók és a bizonyítás ismert kényszere a magyarázat annak, hogy nem tartottak. És milyen igaz, tessék belegondolni, hogy hogy lehet a modern tudománymérés eszközeivel megmérni azt, hogy egy munkaközösségben valaki, mondjuk egy szótár készítése közben dolgozik és valamit csinál. Hogy tudják igazolni, hogy ebben sok szellemi munka van, amit csinálnak? Hogy irányítással csinálják, ezért nem érdemelnek kreditpontokat, ilyen-olyan pontokat. Nehéz kérdés. Tehát érthető, hogy a fiatalok arra törekszenek, hogy mielőbb fokozathoz jussanak, illetőleg előre haladhassanak a tudományos pályán. Azt is írja Péntek tanár úr, idézem, mennyire gazdag és mennyire problematikus, heterogén a moldvai tájnyelv lexikális állománya. Nem kételtem, hogy ez igaz, de azért a kutató emberben ott van a kritikai szellem, gondoltam, megnézem a szócikkeket részét, hogy valóban így van-e, és megdöbbentem. Az a változatosság, ami bizonyos szócikkekben megmutatkozik, az majdhogy nem elképesztő. Ilyen egyszerű esetekben egy csángó címszó alatt 6-7 különböző változat van. A csinál a csán esetében 13-ról van szó, vagy a nagyanya, nagyapa 13 szó alapban vagyon megjelölve. És hogy lehet itt rendet teremteni? Mi az az információ, amit az olvasó megkap? Megkapja azt, hogy mezőségi, tehát korábbi csángó, vagy székely származású, eredetű beszélőközösség tagjaitól vagy tagjától származik az alap. Ez az egyik dolog. Másik dolog, hogyha lehetett tudni, hogy mely településről származik a följegyzés, akkor megvan adva rövidítés formájában az illető helynek a neve is. Tehát pontosan lehet tudni, akkor honnan származnak ezek a szavak. Az viszont nincs megadva, hogy melyik évből származnak. Na de hát ezt egyrészt bizonyos esetekben utólag nem lehet megállapítani, másrészt pedig az előszóval világosan le van fektetve, hogy a 20. század közepi anyagból van a legtöbb, ami a szótárba bekerült. Amikor készültem erre a bizonyos bemutatóra, akkor már viaskodtam magamban, ha én belemászok részletkérdésekbe, akkor nem lesz vége. Azon viszont eltűnődtem, hogy honnan van erdélyi kollégákban az a kitartás, amivel végzik a dolgokat. Hogy tehette meg azt annak idején Szabóti Attila, hogy anélkül, hogy biztos lehetett abban, hogy amit gyűjt, az megmarad, esetleg meg is jelenik, és pontosan tudta, hogy ezt ő nem éri meg, és ennek ellenére csinálta. Vagy Murádi Lászlóra gondolok, aki ugye az erdélyi nyelvatlasz gyűjtését elvégezte. Hogy vajon mi sarkalta Péntek Jánost is arra, hogy belevágjon a szótár szerkesztésébe. Nyilván erőde iránti tisztelet, és nyilván az a tudat, hogy ha ő nem csinálja meg, vajon megcsinálja valaki más. Tehát nem csak a szakmai ismeret volt, van meg benne, hanem megvolt ez a bizonyos szemlélet is, ez a belső indítatás, érzelmi alapú indítatás is, amely nélkül többféle dolgokat nem lehet végezni. És eszembe jutottak Tamási Áron szavai, idézem, mindent be kell hordanunk, hajtanunk. Semmi sem maradhat kinn. Semmi sem fölösleges. A szavakat tájszavak sem. Ezek a szavak kisebbségi körülmények között részben más jelentenek, mint az anyaországban. Hát miért kellene nekünk sietnünk, hát ott lesz az holnap is, holnap után is. Kisebbségi körülmények között sürgős teendővé válnak ezek a gyűjtések, nem csak nyelvi téren. A mai nap nagy esemény, nem túlzok azzal semmit, hogyha azt mondom, hogy ritka esemény ez, és örülhetünk, hogy itt lehetünk. Ezért tehát ne fukarkodjunk a dicsérettel. Sok ember munkája gyűjtése. Kitűnő, igen alapos szerkesztői munkával készült szótár, és azzal az újítása lesz külön hangsúlyozó, amelyről szóltam akkor, amikor a mutatókötetről beszéltem. Örülök, hogy én is szólaltam a szótárban, és ajánlom mindenkinek széles figyelmébe. Köszönöm.
Köszönjük szépen, és akkor, ahogy már említődött, hogy nyelvészek és néprajzosok közösen fogják használni, vagy használhatják ezt a szótárt, nem kérem Baráti Kovács Attila professzor urat is, hogy szóljon a szótáron.
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megjelentek! A plén ismertetésem kevésbé lesz személyes hangú, mint a kisernő tanár úr, lehet, hogy kevésbé lesz szakszerű is. Azonban engedjék meg mégis, hogy egy személyes emléket felelemlítsek. 52 éve ismerjük egymást a szótár szerkesztőjével, Péntek János tanár úrral. 1966-ban a Debreceni Nyári Egyetemen ő, Zsenyei János, Vő István, Márton, a Kolozsvári Nyelvésziskola három fiatal tagja megjelent, és a én professzorom Gunda Béla, aki korábban a Kolozsvári Egyetemen a néprajz professzora is volt, leküldött bennünket, engem megbírott, hogy a fiúk válogassanak a tankönyv ellátóban, kedvük szerint, és ő állja a cechet. Így volt. És hát nekem ez az ismeretség, Péntek János, Ő István és Zsenyei János ismeretsége könnyítette meg azt, hogy a következő években, már 67-től elkezdően a Magyar Néprajzi Atlasz gyűjtésére vállalkozzam különböző romániai pontokon, és így megismertem Erdély és a Bánság egy jelentős részét az ő útmutatásaik alapján. Amit én el fogok mondani, azt elsősorban néprajzi szemmel és az etnográfia olvasóinak számva, tehát etnográfusoknak számva foglaltam össze, úgyhogy ha megengedik, ismertetem, egy kicsit ismeretterjesztő célzattal, mert hát az etnográfusok is különböző mértékben ismerősek a tájnyelvi szótárak és Erdély és Moldova ügyeiben. Azzal kezdem, hogy a magyar tájnyelvi szótárak műfaja, amit már itt elhangzott, a 19. században született. Az első tájszótárunkat egyetlen kötetbe sűrítve a Magyar Tudós Társaság 1838-ban jelentette meg Budán. Már azzal az első tájszótárral is az volt a cél, hogy a magyar nyelv tervezett nagyszótárát szolgálják, alapozzák vele. Szinyei József nevezetes magyar tájszótára 1893-1901 között két kötetben jelent meg, és magába olvasztotta a reformkori első tájszótár anyagát is. Az öt kötetre rúgó 1979-2010 között megjelent új magyar tájszótár az 1890 és 1960 közé eső időszakban összegyűjtött, nyomtatott művekben olvasható, meg az archívumokban, kézzelhatós forrásokban felhalmozódott hatalmas tájszóanyagot tette közzé az akadémia támogatásával. Bizonyságául annak, hogy a Magyar Tudományos Akadémia számára a magyar nyelv kutatásának, dokumentálásának, művelésének, így a szótáraknak az ügye sohasem válhat mellékes, periférikus kérdéssé. Anyanyelvünk szókincsének feltárása, szótárakba foglalása az akadémiának alapítása óta elsőrendű kötelessége, hiszen az akadémiát a nemzet a magyar nyelv ápolására, a tudomány szolgálatára hozta létre. Ezt a megállapítás olvasható a ma is érvényben lévő akadémiai törvény első soraiban. Örvendetes, hogy az új magyar tájszótár és az erdélyi magyar szótörténeti tár az előző század derekán elindult kiadása a 2000-es évek elején sikeresen befejeződött. És szeretném hinni, hogy előbb-utóbb az akadémiai nagyszótár is el fog jutni az utolsó kötetéig, és nem jut a törv a torzók, a félben maradt vállalkozások sorsára. Az említett tájszótárak mellett számos olyan mű született, róluk is volt már szó, mely egy-egy szűkebb táj, valamely jellegzetes magyar népcsoport vagy lokális közösség sajátos szókészletét tárja az olvasó elé. Csüri Bálint, Kákicsi Kis Géza, Bálint Sándor, Imre Samu, Penovin Olga, Kis Jenő, Tóth Imre, Siling István, Eperjesi Ernő és mások tájszótárai a dialektológusok mellett az etnográfusoknak is haszonnal forgatható kötetek. A tájszótárak azonban nem csupán a tudományos kutatást szolgálják, hanem azon túlmenően is létező társadalmi igényt elégítenek ki, jelentős közösségek önismeretét gazdagítják. A magyar néprajzi és nyelvészeti szakirodalom hagyományosan Csángónak, moldvai Csángónak nevezi a Kárpátoktól keletre fekvő térség magyarul beszélő népességét. Tévedésből sokan és sajnos túl sokáig Csángóként emlegették a bukovinai székelyeket és az Alduna mellékére, a Duna környékére, Duna Déva környékére, a Bácskába és onnan főként Tolna és Baranya egykori sváb falvaival elvándorolt kirajzásaikat is. Másrészt ismeretes, hogy a román állam a moldvai csángókat csupán vallási és nem etnikai nyelvi kisebbségnek tartja. Az Európai Tanács 2001-ben elfogadta az 1521-es számú ajánlást, mely előírja a csángó néphagyomány és nyelv védelmét. A finn javaslattévő a moldvai csángók jogvédelmét a magyartól és a romántól különálló kisebbségként való meghatározásban látta. Szemben az erdélyi és az anyaországi magyarsággal, mely a moldvai csángokat nem önálló kisebbségnek, hanem a magyar nyelvi és nemzeti közösség részének tekinti, még akkor is, hogy a csángok kimaradtak a nemzetépítésből annak idején, mikor az napirenden volt, tehát a polgári nemzet építéséből. Ez a felfogás, amit említettem, érvényesül a Péntek János által szerkesztett tájnyelvi szótár címadásában és egész szemléletében. Ő már a fülszövegben rögzít, idézem. Ennek a tájnyelvnek a katolikus vallású beszélői, akikre az elmúlt 250 évben a csángó nép ragadt, közel 800 éve élnek Moldvában. A Kárpát-medencei magyar nyelvterületen kívül fekvő nyelvi sziget, mint zárvány, őrizte a múlt nyelvi kincseit, reliktumait, örökölt mezőségi és székely jellegét, és közben az ott beszélt román nyelv egyre erőteljesebb hatása alá került. Eddig az idézet. Ezzel a meghatározással és a szótár címadásával maradéktalanul egyetértünk, miként annak hangsúlyozásával is, hogy a második kötet megjelenésével a mű teljessé vált. A moldvai magyar nyelv Tájér szótára két, valójában három kötetével azon befejezett szótárak sorába lépett, amelyre méltán lehet büszke az erdélyi tudományosság és a magyar nyelvtudomány egészen. Felhívom a figyelmet arra a tényre, hogy az imént említett nyelvi sziget szóképen valójában egy egész szigetvilág, egy már csak nem elsüllyedt Atlantisz értendő. Hiszen Moldova maga is országrésznyi régió, egykori vazalmus román vajdaság, magyarul fejedelemség volt. A keleti Kárpátokban húzódó egykori országhatár a keleti és a nyugati kereszténység határvidéke. Nem csupán a magas kultúrában, európai nagy stílusokban, gondoljunk román, gótika, reneszánsz, barokk és így tovább, hanem a néphagyományban is megmutatkozik Erdély és Moldova különállása. A magyar néprajzi atlasz szótérképein, a romániai magyar nyelvjárások atlaszán, a moldvai csángó nyelvjárás atlasz a térképlapjain sok esetben szembetűnik a moldvai magyar tájnyelv térbeli tagoltsága és az erdélyi magyar nyelvjárásoktól való eltérése. A magyar népi műveltség kutatója az anyagi kultúra különböző részlegei mellett a népköltészet, a népzene, a néptánc tekintetében is önálló kulturális régiót, zenei és táncdialektust látnak a moldvai magyar néphagyományban. Hát ezt már Bartók Béla 1924-ben a Magyar Népdalról szóló könyvében elindította ezt a kutatást, és ő megkülönböztette a magyar zenei dialektusokat. Moldvában még nem járt, illetve moldvai zenei anyag még nem igazán volt, tehát erről, mint önálló dialektusról ő még nem szólt. A magyar etnográfia, különösen a zene és táncfolklór kutatása csupán az utóbbi néhány évtizedben jutott el odáig, hogy a moldvai magyarság kulturális hagyatékának sajátos jegyeit számba vegye, összegezze, tárgykörönként monográfiába foglalja. A moldvai magyar tájnyelv szókészletének összegyűjtése, elemzése és szótárba foglalása ezért a néphagyomány kutatói számára is nélkülözhetetlen segédkönyv, segédlet, amiért köszönet illeti a szerkesztőt, a kiadót és az összes munkatársukat. Péntek János a szótár előszavában ismerteti a szótár egy évszázadra visszanyúló előtörténetét, amiről Kisernő professzor szintén szólt, elkezdve Wikman professzorom, és tovább folytatva Csüri Bálint, Szabóti Attila, Márton Gyula tervein, erőfeszítésein, és hát Péntek János maga is több mint másfél évtizedet folytatta ezt a munkálatot, és hát időnként kellett kényszerű kompromisszumokra is jutni, mint ezt bevallja. Nyezsa István és Benkő Loránd szellemében járt el, amikor a realitásokkal számot vetve, sútba dobva a maximalizmus, a teljesség, a tökéletesség kívánalmát, ami számos torzó előidézője volt a 20. század első felének magyar nyelvészetében. Hát erről bővebben írt Benkő Loránd a Magyar Nyelvtudósok a 20. században című egyik utolsó kötetében. Rögzíti az előszó a szótár anyagának elsődleges forrásaira, terepmunkálataira, gyűjtőire, kérdőíveire, az anyag archiválására vonatkozó legfontosabb információkat is. Megtudható belőle, hogy az alapot a Kolozsvári Egyetem magyar nyelvi tanszékén őrzött, a moldvai csángó nyelvjárás atlasza anyaggyűjtéséhez kitöltött kérdőíveknek a gyűjteménye képezte. Az atlaszgyűjtés számos résztvevő közreműködésével népszerint is sorolja Balog Dezső, Bura László, Gazda Ferenc, Murádi László, László, Nagy Jenő, Teiszler, Pál, megérdemlik, hogy a nevük elhangozzon. Az 1949-1962 közötti években történt az a gyűjtés. Ehhez járultak aztán további dialektológiai és néprajzi gyűjtések, publikációk, tájnyelvi adalékai. Említés érdemel a Magyar Néprajzi Atlasz mellett, hogy számos néprajzkutató járult hozzá a készülő szótár korpuszához, és az előszó többek között megemlíti Kós Károly, Nagy Jenő, Szent Imre, Judit, úgyis mint a moldvai csángó népművészek kötetének szerzőit, továbbá Bosnyák Sándor, Halász Péter, Gazda Klára, Nyisztor Tinka, Pozsony Ferenc, Táncos Vilmos, Virt István nevét is. Táncos Vilmos nevét és közelműködését a megtalálása és kiterjedő munkájára is tekintettel a szótár előszava külön kiemeli. Azt gondolom, hogy sokan ismerik Táncos Miklós és társainak, Táncos Vilmos és társainak a jelentős munkásságát. A szakirodalom jegyzékében természetesen még számos etnográfus és folklorista nevét, művét kiemeli. A szakirodalom jegyzékében olyan neveket is olvashatunk, akik részben már elhunytak, mint Faragó József, de élők közül olyan, mint a Pávai István, aki nemrégen foglalta össze a módvai zenei, zenekultúra legfőbb jellemzőit, vagy Pacolai Gyula, aki a módvai közmondásokat gyűjtötte össze, adta ki, és így tovább. Itt egyedül Kalló Zoltán nevét nem találtam, de lehet, hogy ez az én hibám volt, akinek szintén nagy érdemei voltak, a Valadár könyvére gondoljunk, vagy a Helygetés módvában is, számos egyéb munkájára. A módvai magyar tányér áttekintésének feladatát megnehezíti a lehetséges kutatópontok nagy száma, hiszen a 20. század közepén még közel 100 településen léteztek magyarul vagy magyarul is beszélő közösségek. A megelőző századokban pedig, ezt már történészekre hivatkozva mondhatjuk, több mint 400 magyar lakta települést említenek az írott források. A szerkesztői bevezetőből tudható, hogy a Csángó Atlasz kutatópontjainak száma 43, tehát ez azért arányosan képviselte a nagyszámú, vagy ennél jóval nagyobb számú modvai település hálózatot. Megtudjuk azt is, hogy a modvai magyarság erősen szorványosodott, és földrajzilag is elkülönülő csoportokra tagolódott. Régebben a nyelvészeti és néprajzi irodalom csupán az északi, a déli és az úgynevezett székelyes csángók csoportját különböztette meg. Az újabb néprajzi kutatás főleg Halász Péter nyomán 6 körzetet, falucsoportot tud megnevezni a társadalmi, például a házasodási kapcsolathálók és különböző kulturális jegyek vizsgálata alapján. Nem mondom, hogy ezek egyben a nyelvjárás kutatásban is hasznosíthatók, tehát itt elválik a két szak. Ezt csak inkább a etnográfusok számára mondom. Halász Péternek szintén múlhatatlan érdemei vannak a modvai magyarság kutatásában, és ez, amit itt idézek, az a Bokrétában kötögetem Vala című 2002-ben megjelent vaskos gyűjteményes kötetében olvasható. A modvai tányér időben és jellegében is rétegezett, ráadásul a kisebb-nagyobb csoportok nyelvhasználata más-más ütemben változik, hangsúlyozza Péntek János, és ő ezért helyezkedett arra az álláspontra, hogy most megint idéznem előtt, ebben a heterogenitásban nem lehet megvonni a helyi nyelvváltozatok és a közmagyar határát, sőt néha a magyar és a román nyelv határát sem. Mindez különlegessé tette a szótár szerkesztését, kényszerűvé az eltérést az ismert lexikográfiai mintáktól. Ezzel egyet kell értenünk, azzal a megállapításával is, hogy a modvai magyarságra vonatkozó publikációk sokasága miatt teljesen reménytelen teljességre törekedni. Ennek bizonyítéka például az I. és Sándor szerkesztésében 2006-ban kiadott és 5376 tételt számláló bibliográfia. Ezt a Kiza János Társaság adta ki, ami mutatja, és ezt hozzátehetem, hogy azóta is gyarakszik ez a szám, az etnográfiában szinte minden évben jelenik meg egy-egy tanulmány, hol Peti Lehel, hol Jankó Laura, hol a harmadik kutató újabb és újabb éles publikációkkal. A tájszótár első kötetének két félkötete az átózséig 1052 oldalon tárja elénk a modvai magyar tájszavak hatalmas gyűjteményét. Második kötete, mint kisemmé már szintén rámutatott, jelentős innováció a magyar lexikográfia történetében, mint hogy a jelentésből kiindulva tárgyalja a közmagyar szavakhoz rendelhető moldvai magyar tájszavakat. Az újítás előzményeként Péntek János bevezetője az úgynevezett szóföldrajzi térképek műfaját említi, amit a hangtani sajátságokat preferáló magyar nyelvjárások atlasza kevésbé alkalmazott, de a magyar néprajzi atlasz és a romániai magyar dialektológia, így a Gálfi Mózes és Márton Gyula szerkesztésében már 87-ben megjelent székely nyelvföldrajzi szótár a jelentés felül közelített a tájszavak rendszerezéséhez. A Morvai tájszótár második kötete 375 lapon a fogalmak és a szavak értelmezéséhez, mint hallottuk már, számtalan tárgyrajzot, tárgyfotót illesztett a szócikkek mellé. Ez a képi illusztráció minden esetben segíti a szavak pontos jelentésének megértését. Egy ábra többet jelent, mint egy féloldalas szöveg, azt kell mondanom, mert képileg jobban fel tudjuk fogni. Az olvasói sokkal gyorsabb, pillanat alatt felfogja. Eszünkbe juttatja a Wörter-Unschaken iskolájának, Rudolf Mehringernek, Meyer Lütkének, Hugo Schuhardnak és egyáltalán a osztrák, svájci és német, főleg a Humboldt romanista iskoláknak a 20. század első felében virágzó iskoláját, a Wörter-Unschaken iskoláját, ami az európai néprajzra is megtermékenyítő hatással volt. Megemlítem, hogy a többek között a nyelvtudomány szorgalmazta a néprajzi múzeumok létesítését. Olyan helyeken, ahol nem voltak ilyenek, Svájcban, Itáliában és így tovább, és hát még a melléktermékeként is hatalmas kötetek jelentek meg, például Svájcnak a olasz, illetve rétoromán kantonjai, illetve Itália anyagi kultúrájáról, utalok itt a Paul Scheiermeyer féle két nagy kötetre, amit kétszer is megjelentettek már az elmúlt évtizedekben. Mehringer az 1909-ben megindított folyóirat szerkesztője úgy gondolta, hogy a nyelvtörténete voltak éppen az anyagi és a szellemi kultúra története. Érzékelte, hogy a tárgynevek és a tárgyak világa szorosan összetartozik, noha a nyelvi újítások, ugyanúgy a technikai haladás, a tárgyak változása, olykor elválik egymástól, tehát ezek mind alapos elemzéseket kívánnak. A közmagyar szókincs felől közelítő második kötet a kutatók és a művelt olvasók számára is megkönnyíti a moldvai tájszavak tömegében való keresgélést és eligazodást. Akadnak ugyan magyarázatra szóló szócikkek, mint például az áfonya címszónál található utalás a kokolyszára. Úgyhogy ezt barátilag kérdezem Péter Jánostól, hogy miért gondolja, hogy a kokolyszárt a magyar köznyelv ismeri, hiszen még az áfonyát se ismeri a magyar, főleg az alföldi, meg a dunántúli magyar, azt is a románból, erdélyi magyar közvetítéssel vettük át. Tehát én azt gondolom, hogy az áfonyánál nyugodtan megadhatta volna a kokolyszát is, és nem csak utalóként, és egyéb, meg még más szavakat is említ. És hát ugyanígy a Rozsió és Kassa térsége, tehát a Szepesi Egyszerűség aljában lévő magyarság, az olyan szavakat ismer, mint a Brusnica és a Borovnica, külön a fekete és külön a vörös áfonyára, ami egyértelműen ugye szláv kölcsönszó. Tehát ilyen apró, hogy mondjam, nem kritika akar lenni, hanem inkább egy kis értelmenség részemről. A második kötetből azonban értelemszerűen hiányoznak az olyan szavak, amelyek erre a néprajzosok figyelmét hívom fel, amelyek a magyar nyelvterület túlnyomó részén ismeretlen, de Moldvában használatos tárgyakat jelölnek. Erre egy példát említek, ilyen például a karuca, úgy nevezik azt a kis fekérkét, Moldvában, hát latinig visszamehetünk, tehát a románból való. Két rudas kis jármű ez, középen áll a ló, a lovacska, és a két rudat összefogja egy abroncs, egy ívelt husánk. Hát ez tulajdonképpen Kelet-Európa szerte megvan, a keleti szláv népeknél, az oroszoknál leginkább gluha, druga néven ismerjük. Tehát ez a trojka nap ismert így a szánok és a kerekes járműveknél is ugye vannak ezek a fogatok. Tehát annak a neve, na most ezt a moldvai csángó cserknek nevezi. A cserk szó viszont értelemszerűen bent van a maga helyén, a csirkbetűnél, a 1x1-es kötetben. Ott is a helye, de nem kerülhet be a a második, tehát a képesi illusztrált kötetbe, de mi a néprajz részéről legfeljebb itt a tárgy, moldvai, a tárgy és a név moldvai elterjedéséhez tudunk esetleg kiegészítésekkel szolgálni. Így például a Magyar Néprajz 1/1-es kötetében közöltünk is egy fotót Bihófalváról, úgyhogy ezt például még odaírhatjuk, amikor kiegészítgetjük a szótár egyes szócikkeit. Említett példákkal csupán azt kívántam érzékeltetni, hogy a Thaisz szótár számos szócikke gondolatébresztő lehet, a szavakat más kontextusba helyező, más felül érkező kutatók számára, és hát ez is egy igen nagy értéke, és hogy végezetül azt gondolom, hogy ez a ténylegesen háromkötetes nagy mű a további moldva kutatások számára is megkerülhetetlen igazodási ponttá fog válni, és hát nagy jelensége az egész magyar nyelvtudományi, dialektológiai és néprajzi kutatásnak is. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a szakszerű bemutatást, és akkor át is adnám a szót Péntek János professzor úrnak, a szótár szerkesztőjének, hogy most már így utólag visszanézve elmondhassa a tapasztalatait erről a munkáról.
Köszönöm a jelenlevőknek, hogy megtiszteltek azzal, hogy eljöttek ide, és köszönöm a szótár bemutatóinak, Kisenő professzornak, Valadi Kovács Attila professzornak, hogy elvállalták a bemutatást. És hát most a magam mentségére kellene elmondanom néhány gondolatot, és hát ebben most úgy vagyok, hogy van, amiben kénytelen leszek szerénytelennek lenni, amíg a személyes dolgokról lesz szó. De hát kezdjem, hogy folytassam a köszönettel, mert mégiscsak arról van szó, hogy kiadónak köszönhetően, a támogató, a finanszírozónak köszönhetően ez a szótár elkészülhetett. És hát az ember ilyenkor mindig arra gondol, hogy kinek köszönhetnék meg azt, hogy egyáltalán ugye az előző nemzedék kiváló tudósainak, ami nem adatok megnyitulóknak, hogy egyszerűen az életünkről nem jutott arra, hogy befejezzék a munkájukat, hát ez nekem megadatott. Ez mindenképpen, ez az egyik legfontosabb dolog. Tehát a saját életem idejéért is köszönetet kell mondanom, mert nem olyan egyszerű ez az egész. És hát itt szóba került Táncos Vilmos és Halász Péter, most minden munkatársamra nem fogok kitérni, nekik valóban sokféle hálával tartozom. De Halász Péter ott él egész életében, ugye a moldvai kutatással foglalkozott, Moldvának szentelt az életét, és ott él a Gyimesekben néhány éve, elég nehéz körülmények közt, de hát Péterrel megint azért az internet segített, hogy napi kapcsolatban voltunk, hol ő kért tőlem valamire felvilágosítást, hol kint tőle. És a Táncos Vilmos mekkora is volt, ahogy itt elhangzott a szótárnak. Most még egy kicsit a szótárnak a történetéről. De két részleges, speciális szótár készült el a moldvai nyelvi anyagból. Az egyik az, amit Wichmann gyűjtött, és Csőri Bálint, és Kanisztó, Ázsúri Kanisztó adott ki 36-ban, de, mert hát ugye az történt Wichmannnal is, hogy előtte 4 évvel meghalt. Most ez a szótár, amit Csándor szótárként ismer a szakirodalom, ez azért egy speciális, tulajdonképpen finnugrisztikai munka, finnugor sorozatban jelent, meg Helsinki-ben 36-ban. Most nem az a gond ezzel, hogy német nyelvű a szótár, hanem az, hogy speciális, például a lejegyzésben a finnugrisztikai jelölési rendszerét használta, amit ma már nagyon kevesen tudnak olvasni. És ezt látom a hivatkozásokból, hogy ez nagyon megnehezíti. Hát ugye ezt a fajta fonetikai lejegyzést, ezt már nagyon régóta, gondolom a finnugrisztikában tanítják, de máshol nem nagyon. A másik ilyen speciális részleges szótár a Márton Gyulának a román kölcsönszavakat összefoglaló szótára. Hát az erről most nem akarok külön beszélni. És hát ami itt elhangzott, valóban az a helyzet, hogy ez ez egy 110 éves sztori tulajdonképpen, történet, ami egy regénynek a több fejezetét jelenthetné. Ugye itt ebben a Wichmannak az indulásában, hogy ez hozzátartozott Hermann Antal és Horger Antal. Ugye Horger brassói fiatal tanár volt, és Hermann Antal meg olyan mindenes volt, hogy egész biztos, hogy Wichmannak a figyelmét ő hívta fel ez egészre. Nem beszélve arról, hogy a Hermann Antal lányát vette feleségül, és együtt gyűjtöttek Szabó Falván akkor, és hát a felesége azt hiszem 74-ben halt meg. Tehát benne van szerelmi történet, meg minden, meg ezek a mi nyelvész tudósainknak a fiatalsága, a Horger Antalé is, de akkor brassói tanár volt, amikor Wichmann ott gyűjtött. Most ugye Csőri Bálintnak itt a tragikus részét, ezt ugye az életének hallottuk szintén. Persze az is van, hogy ami teljesen érthető, hogy Csőri Bálint, mint mindenki más, a saját szülőföldje szótárába igyekezett, és azt akarta, és a gyönyörűen megcsinálta a szamosáti szótárat. Ez a másik, a moldvai anyag, amit gyűjtött, az előbb meghalt ő 41-ben, és aztán elpusztult teljesen az anyag a 44-ben. És hát folytatódtak ezek a dolgok, mert volt ez az atlaszgyűjtés, most Márton Gyuláról, de még azt el kell mondani, ami nem köztudomású, talán meg kellene nekem kellene ezt megírnom, hogy ő a, ugye, még nem volt 60 éves, amikor meghalt, 76-ban. És életének az utolsó heteiben elkezdte szerkeszteni ennek a szótárnak a szócikkeit. Összesen majd 10-15 szócikket írt meg, amit én kézírásban megtaláltam. Tehát, és aztán jött a hirtelen halála, és ott maradt az anyag. Most az, ami engem aztán nagyon motivált, ha egyéb nem, hanem volna benne egyéb meggondolás. Ugye ott volt egy teljes egy ilyen katalógus szekrény a tanszéken, 90-től 90-ben lettem én ennek a tanszéknek a vezetője, de hát előtte is. De ha ott van egy szekrény tele anyaggal, az folyamatosan provokál az ember. Most ezt meddig kell itt kerülgetni, ezt a szekrényt? Mi lesz ennek az anyagával? És hát ugye én ezt egyre inkább éreztem, hogy valószínűleg ez nagyon sanyarú sorsa lesz ennek az egész anyagnak, ha előbb-utóbb én nem fogok hozzá. Most ebben a sorban itt az ötödik nemzedék tagjaként, ugye én nyilván nem voltam tudósabb az elődeimnél, szerencsésebb voltam, hogy nekem megadatott ez az életidő. Tulajdonképpen én is 60 éves voltam, amikor hozzákezdtem, ugyanúgy Márton Gyula. Csak hát ő meg is halt. Most nekem ugye ilyenkor mindig felvetődik az, hogy rendben van, de milyen szótárszerkesztői tapasztalatom volt nekem, nem sok valóban. De hát ebben, ami elég nagy munka volt, hogy ez a háromnak a közös munkája, román a magyar nyelvjárások román kölcsönszavai, hát ugye azon is, mint néhány más dologban, 10-15 évig dolgoztam én is, és a szótárszerkesztés volt valóban. És a másik, amit itt a jelenlevő Szabó T. Attila barátommal követtünk el, az etnobotanikai monográfia, aztán része, ugye a Kalotaszeg etnobotanikája, annak az adatai része, az megint egy szótár, pontosan egy ilyen fordított szótár. Ugye, mert az egyes növényeknek az adatanyagát szerkeztem itt a babele. És hát ugye most ez, hogy én szerencsése voltam, ehhez azért most tényleg nagyon szerintelenül hozzá kell tennem azt, hogy itt a 90 és 2001 közt, amíg én hozzákezdtem a szerkesztéshez, ebben az időszakban egy nagyon fontos dolog történt meg, amiben úgy gondolom, hogy nekem valóban kutszeretem volt, hogy 90-ben létrehoztam a Néprasztal széket. Tehát ott egy olyan generáció nőtt föl, Pozsony Ferenc, Hátszakülmos, ezeknek a tudományos irányítója voltam. Én akkor 10 évig inkább néprajzosként működtem, mint nyelvészként, abban a 10 évben. És hát ez az a tanszék, amelyik ugye Romániában, román egyetemeken sincs néprajztanszék. Ez az egyetlen, most már több mint 25 éves múltan. És hát önképpen azok, akiknek az anyagát én felhasználhattam, és akik terepmunkások voltak a továbbiakban Moldvában, azok ezen a tanszéken lettek tudós tanárok. És ez nekem lett egy ilyen hátországom, melyet mégis azt mondhatom még egyszer, hogy ezt én teremtettem meg ezen a 10 év alatt. Ez mindenképpen így volt. hogy amikor hozzákezdtem a szótárhoz, akkor már nagyon sok frissgyűjtés volt Moldvából, és itt voltak ezek a kollégák, akikre számíthattam itt a továbbiakban. Hát ugye maga Táncos Vilmos is, aki talán a néprajzosok közül most a, hát a munkásságban is, meg a tekintélye is olyan, hogy és hiteles a munkája, mondom, ez, hát a tanszékre én hívtam, aztán a doktori témáját irányítottam, professzor lett, ezek a nagy karriereket ott mellettem történtek, és én szerintem ez még szinte fontosabb, mint az egész szótár meg minden, mert én elsősorban mindig tanárnak tekintettem magam. És tanárként az, hogy körülöttem kik vannak, miután már ugye, részben így kényszerből 90-ben vezető funkcióba kerültem, hogy a tanszéket irányíthattam és fejleszthettem, alakíthattam. Most tehát, hogy 15 év folyt a szótárnak a szerkesztése, ez talán még annyit, hogy nekem az életemben több ilyen vállalkozásom volt, mint ilyen 10-15 éves periódusban. Román kölcsönszavak 10-15 év, a saját doktori dolgozatom 10-15 év, az etnobotanai munkaimunk, megint 15 év. Most, ha ezeket összeadom, akkor már, ha nem egymás mellett végeztem volna, akkor már 100 évesnek kellene lennem, vagy annál többnek. Hát ezek ilyen hosszú távú munkák voltak. És hát a szótár anyagáról ez már elhangzott, hogy a 20. századi, a 20. század közepéről való az egyik törzs anyaga, a másik meg a, mégis ebből a 90-es évekből a frissgyűjtésekből. Ugye nagyon sok mindent ajánlott föl és került be a szótárba a Táncos Vilma gyűjtéséből. Most még arról, hogy visszatérve újra a csángó megnevezésre. Hát ezzel kapcsolatban egyszer azt akarom mondani, hogy nem akarok senkit se lebeszélni, se rábeszélni arra, hogy engem kövessen ember, ahogy én látom ezt az egészet. Ugye, hogy nem használom a csángó elnevezést, a szótár esetében reklámcélból a haskötőre rákerült az, hogy csángó, idézőjelesen. Tehát ennek ennyi jelentőség. Na most, hogy nekem tulajdonképpen ezt leírtam egy-két helyen már, hogy négy okot sorolhatok föl, amiért nem használom a csángót. Azért, mert valóban nem csak gúnynévként született meg a csángó név, hanem ma is gúnynév. Tehát ez, akik itt vannak Budapesten és a csángó fesztiválról hallanak, és egyébként nincsenek azzal tisztában, hogy a csángó szónak az értékelentése úgy polarizálódott, hogy van az egyik része ennek a használatnak, ami a teljesen érthető heroizálás, vidizálás, a veszélyeztetettségük és a valós értékeik alapján, és van a másik, tehát Székelyföld keleti peremén ma is teljesen lenézik őket, mégis gúnyolják is őket. Tehát a lenézettség, a megalázottság, tulajdonképpen a helyzetük, megint a helyzetük. Ez az egyik ok. A másik pedig az, hogy szerintem maga ez a név folyamatosan negyítette az ő identitás tudatukat, és tulajdonképpen még a nyelvváltozatoknak az életképességét is. Most mire alapozom ezt? Ugye szó volt arról, hogy kb. 800 éves történetük van a moldvai magyaroknak. A csángóknak 250 éves történetük van. A 18. század közepéig, az előző 500 év alatt semmilyen történeti forrás nem ismeri a csángó nevet. Se a Vatikán híradók, se a román történeti források. De két dolgot tudnak róluk világosan tisztán, hogy katolikus és magyar. És ez a kettő gyakorlatilag ugyanazt jelentette. Ha valaki azt mondták, hogy katolikus, akkor is magyarnak tekintették, ha nem volt magyar. Ha azt mondták, hogy magyar, akkor is katolikusnak tekintették, ha nem volt katolikus. Tehát ez teljes. Ez volt a helyzet. Na most, amitán megjelent a csángó, hát ugye való volt erről szó, amit érintett Kisernő professzor is, hogy ugye ezek a menekülő székelyek tudták, hogy élnek magyarok Moldvába, mert amikor odaértek, kiderült, hogy ezek szégyelni való magyarok. Hát miféle magyarok ezek? Akik itt sejpítenek, gügyögnek, csámognak, mondták is, hogy hát ezek nem tudnak magyarul. És folyamatosan utána ez volt, hogy ez nem igazi magyar nyelv. Hát miféle emberek ezek? Na most ez a gúnyolás, ez a stigmatizálódás, vagy a stigmatizálás tulajdonképpen azóta is folytatódik. Persze az történt, mert a székelyek ennél pórul jártak, mert rájuk is átmehett a csángó, ugye? Magukra, a gúnyolókra. És a morgai magyarság egészére. Most tulajdonképpen a nagy változás, ugye 150 évvel ezelőtt történt, és az érdekes a szótár anyagaként is, hogy a román nemzetállamban akkor kezdődött el az asszimilációs nyomás. Erre van egy jó szavuk, ami a románból ered. A románban van egy ilyen, hogy quadra de topor, ami azt jelenti, hogy fejszennyél, és ennek az a jelentés, hogy áruló. És akkor a szólás az így van az ő nyelvükben, hogy az erdő nem fél a fészitől, ha nincsen nyele. Nem tudom, gondolom, hogy ez érthető, lefordítható. Tehát a fejszének a nyelét az erdő fájából csinálják. Na most az ő azt annak a fejszének a nyelét is belőlük a csángokból csinálták, a neofitákból, ugye? Mert a katolikus egyházban a csángó származású román papok lettek aztán a fő ellenségei ennek a csoportnak, ugyanígy a hivatalnokok nagy része csángó származású román volt, akik aztán részt vettek ebben az asszimilációs nyomásban. És hát ugye legutóbb meg az volt a fő érve a magyar mise ellen, most húsvétkor ezt külön említette Nyisztor Tinka, felmutatva a szótárnak az első kötetét, hogy amit a Robó érsek mondott, hogy nem lett magyar mise, mert nincs lefordítva a Biblia csángó nyelvre. Ugye? Hát ugye most már Tinka is azért örült, hogy ez a címében nincs benne csángó, hogy mutathatja, mondja ő Robó érseknek, hát itt magyar nyelvről van szó. Miért akarja az érsek úr lefordítani csángó nyelvre a Bibliát? Bár az interneten van egy ilyen kísérlet, én ezt ismerem persze. De most a harmadik ér, mert hogy miért nem jó a csángó szó, szaktudományi használata. Hát ugye, most ha én azt nézem, hogy a két professzorunknak a tudományát nézem, a dialektológia nem ugyanabban a jelentésben használja a csángó szót, mint a néprajz. Hát ezt tudjuk, hogy a dialektológiában továbbra is az eredeti nem székely csoportra használjuk a csángó szót. A magyar néprajz a volt, vagy magyarság jelentésben használja. Most ez azért nem megnyugtató szaktudományi szempontból, nem beszélve az egyik a köznyelben, mi minden van a csángó körül. És hát a negyedik érvem az, hogy azért se jó, hogy annak nevezzem én, mert már van csángó szótár, akkor miért kell még egy csángó szótár. Na most, hát nagyon rövid, mert nem akarok itt magyarázkodni, azt mondom, nem itt van ennek a helye, hogy itt, amit említett Valádi Kovács Attila professzor, az áfonya meg kokolyza. Itt fontos dolog van, amit ugye figyelembe ajánlok a szótár használóinak, és megint az anyagnak a különlegességét, tehát a szükségesség, hogy ez így történjen. Nekem az a véleményem, hogy egyetlen egy szótárban sincs olyan széleskörű, aprólékos utalási rendszer. Tehát mind az első részen, az első-második kötetek belül, ugye a hangalaki változatok és egyebek, meg nem beszélve arról, hogy az igénél az igekötős alakok mind ott vannak. Tehát ezeket én legalábbis úgy gondoltam, hogy egy szótárnak elsősorban a használó szempontjából kell, tehát hogy használatónak kell lennie, praktikusnak kell lennie a szótárnak. Most ugyanezen helyzet a második részben is, az áfonya kokozával is, hogy inkább legyen két helyen is, meg mint hogy ne legyen sehol. Tehát túl van biztosítva ebből a szempontból a szótár. De én azt gondolom, jobb túl biztosítani egy szótárat, mint kétségbe hagyni valahol a szótárnak a használatát. Nem tudok erre más magyarázatot adni. Meg hát ugye az egésznek én is egyre inkább ugye a hatása alá kerültem, mert az ember, hogyha benne él egy ilyen nyelvi világban 10-15 vagy több mint 15 éven kezdve, akkor már én is úgy vagyok, hogy néha álmomban is előjönnek a székely szavak vagy fordulatok, de hát most egy ilyen más elegű könyvet is megjelentett ő, de arra azt nem akarok beszélni, hogy valóban a moldvai magyaroknak a lelke úgy jelenik meg nyelvileg, a gyerekek és a felnőttek, ahogy nem ismeri, tehát
Hiába van 6000 tétel a Csángó bibliográfiában. Most az a helyzet ezzel is, hogy rengetegen gyűjtöttek, ha valaki szakszerűséget ki akarja szűrni abból, hogy mi az, ami hiteles, mi az, ami használható. Mert én úgy érzem, hogy a szakirodalomnak kétharmada inkább a ködöt növeli, mint hogy tisztítsa a teremben. Ezt most egy ilyen általános kritikaként mondom, tehát nem mindegy, hogy ki gyűjt és hogy gyűjt és mit jegyez le, és annak milyen hitelessége van, ugye? És hát az meg, hogy az emberekhez annyira közel kerülni, tehát meglátni ezeket a dolgokat, most ilyen példamondatok vannak az anyagban. Hát ugye hol lehet ilyet hallani, lejegyezni, hogy azt mondja egy Csángó, hogy imádkozatlan, modzsatlan, soha se járok. Ahol a reggeli mosakodást és az imádkozást, azt úgy a lelki és a testi megtisztulást így kapcsolja valaki össze, hogy számára enélkül nincs nap, nincs kezdés. Vagy az ilyenek, ami más jellegű, ami egy humoros része a dolognak, hogy mondják, azt mondja, egy kicsit kedveske voltam, mert ittam egy kicsit bálintát. Tehát a kedves az a szónak az eredeti értelmében, a kedvetlennek az ellentéte, a kedves azt jelenti, hogy jókedvű. Teljesen érthető a szó, az egy nagyon logikus szó, ugye? Vagy az, ami az etimológia szempontjából, most éppen egy meg volt lepődve egy kollégám, aki a székely nyelvvel foglalkozik, hogy a nép szónak az asszony feleség jelentése. Ugye a történeti etimológiai szótárban ott van, hogy a nő etimológiailag valószínűleg összefügg a néppel. De itt most világosan ez jelenik meg, hogy a népet ebben a jelentésben használja feleségére, hogy az én népem, és az ő feleségét jelenti, az ő asszonyát. Most millió ilyen dolog van, és mondom, hogy ezek a, hát ha valakinek van ehhez türelme, hogy így olvassa a szótárt. Nagyon sok ilyen nyelvi anyagot, kincset talál benne, csak hát alapjában végre valóban az van, hogy ez ebben a nagyfokú nyomásban, erózióban, ez egy törmelék nyelvi vált. Ez egy törmelék nyelvi vált, mert a törmelékben kell meglátni, vagy hogy felfedezni azt, hogy ez igenis a múlt szempontjából mai, tehát az, hogy lelkileg mennyire kifejező tud lenni, az valami hihetetlen. Csak hát ott van a törmelék. Valóban így van. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a professzor úrnak nem csak ezeket a szavakat, hanem a munkát is. Én a kiadó nevében azt kell még elmondjam, hogy a kiadó részéről ez egy nagyon könnyű munka volt, mert hát egy kész anyagot kaptunk, és a támogatónak, a Bethlen Gábor alapnak köszönhetően anyagi problémáink sem voltak, és ezért megpróbáltuk a lehető legjobb kivitelezést nyújtani, de hát igazából tényleg a munka nagy része a professzor úrnak köszönhető. Illetve azt szeretném még elmondani, hogy magyarországi terjesztők révén kapható itt is a kötet Budapesten, illetve más vidéki városokban, illetve a könyvfesztiválon és a könyvhéten a Romániai Magyar Könyveszcé standjánál lehet majd megvásárolni a köteteket. Azt hiszem, hogy itt a professzor úr majd dedikálni is fog, és amíg a dedikálók a sorukra várakoznak, addig szívesen látjuk itt az előtérben pogácsára, vagy
aki megtisztelt azzal, hogy itt volt az első kötet bemutatójás, már dedikáltam, most a másodikat, a harmadikat nem fogom.
Csak akkor azok vállalkozzanak dedikálni, csak a három kötetet szeretnék aláíratni. Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt.